ha morog a kutya, és nem tiltom le a morgást, akkor bizonyos értelemben benne hagyom ezt a viselkedést, és erősítem a viselkedést. Ezt egyszer egy állatorvos, nagyon kedves barátnőm kérdezte meg tőlem, hogy Gábor, azt mondják, hogy ha morog a kutya, akkor leszelepel, és hogyha én ezt a szelepet elzárom, akkor utána ki fog robbanni. És ez igaz. A kutya morgással szelepel. És valóban ez logikusnak tűnik, hogyha én a szelepet elzárom, akkor az robbanhat valahol. Ennek van logikája. Viszont aki látott már kutyát, legalábbis nem egy kutyát, hanem több kutyát, inkább így definiálom, az pontosan tudja azt, hogy ha nem zárom el ezt a szelepet, akkor keletkezik jellemzően az agresszió. Tehát ott van baj.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! Újra Neked ugatok podcast, és ma kutyáról fogunk beszélni, a kutya ösztön életéről, egy elég erős témát fogunk feleleveníteni. Egész konkrétan azt, hogy viselkedik a kutya, amikor meg akarja védeni azt, ami vélelme szerint az övé, erőforrás bevédés, és ez az erős témához nagy tapasztalatú szakembereket hívtam el beszélgetni. Monoki Nikolett, terápiás szakember, viselkedésterápiás szakember, és Val Zsófi, a tükörmódszer vezető oktatója. Sziasztok!
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 Először próbáljuk tisztázni azt, hogy végül is miről van szó, mi az, hogy erőforrás bevédés.
Etológiai fogalmak szerint a domináns agresszió az azt jelenti a kutyáknál, hogy az erőforrásokért vívott küzdelem. Tehát ők a domináns agressziót definiálják úgy, mint az erőforrás bevédésével járó harc és küzdelem. És a kutyáknak ez egy ösztönös viselkedése, hogy ami az övé, azt ugye megvédi. Ez lehet étel, ez lehet terület, ez lehet a gazda, ez lehet tüzelőszuka. Tehát arról szól, hogy a kutya birtokol valamit, és ehhez ő ragaszkodik, és hogyha a másik fél közelít el akarja venni, akkor az agressziót, mint megoldási kulcsot, mint eszközt előveheti, vagy előveszi ez az erőforrás bevédés, ami a gyakorlatban úgy jelenik meg legtöbbször, hogy a kutya, amikor a jutalomfalatot odaadom neki, és ott van egy másik kutya, akkor azt elzavarja onnan, odaharap neki, amikor ő eszi a csontot, akkor a másik kutyát nem engedi közel, rosszabb esetben a gazdát megmorogja, rosszabb esetben a gazdát megharapja, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy erről a témáról kell beszélnünk, mert nagyon sok minden terjed szerintem az interneten, és nagyon rossz irányok is vannak, és ez egy olyan probléma, amit hogyha hagyunk eszkalálódni, akkor abból nagyon nagy gondok lesznek. Tehát ezt fontos tudni, hogy bár ez egy ösztönös viselkedése a kutyának, de azért bizonyos keretek vannak, amiket fel kell állítani, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni egy kutyának.
Jobbára az erős bevédés jeleket hoztad föl, tehát azt, amikor már elzavar, megharap, akár rámorog, de ennél sokkal enyhébb viselkedések is már az erőforrás bevédését jelentik. Például megmerevedik a kutya evés közben, csak a szemével követi azt a kutyát, aki esetleg oda hozzá közelik, és gazdaként nagyon sokat tehetünk azáltal, hogyha érzékeljük ezeket a nagyon korai jeleket, és akkor esetleg már tudunk intézkedni, és nem hagyjuk eszkalálódni ezeket a folyamatokat.
Jellemzően egy gazda akkor akar változtatni a kutyája viselkedésén vagy a kapcsolatán, amikor a probléma megjelenik. Ez egy tipikusan egy olyan probléma csokor, amikor, hát először ugye együtt élnek ezzel a gazdák. Szépen a kutya beleszokik abba, hogy ami az övé, ahhoz a gazda nem nyúlhat hozzá. Még az elején jópofának is tartják, amikor a kis beagle megmorogja a gazdát, vagy a francia bulldog oda hörcsög a környezetének. Még úgy aranyos is kölyökkorban. De amikor ez a viselkedés elkezd bemélyülni, és ez már nyílt agresszióba, akár sérülésig eljutó nyílt agresszióba csap, akkor megérkezik a gazda motiváció, és akkor akar rajta változtatni. Egy kicsit talán lehet érdemes lenne arról beszélgetni, hogy hogyan alakul ki, mi az alapja, és aztán esetleg még arról is beszélhetnénk, hogy milyen hibákat tudunk elvéteni. Ugye, jellemzően abban hiszünk, és azt hirdetjük, hogy kölyökkortól kezdve érdemes egy jó programot összerakni. de nagyon sokszor esünk bele abba a csapdába, hogy kölyökkortól rakunk össze egy nem jó programot. És hát azzal gondolom, ti is nagyon sokat találkoztatok, hogy a gazda elmondja, hogy ez egy nagyon jó kutya, csak.
Hozzám elég sokan járnak viselkedésterápiára, hogy ez az egyik profil. És én azt tudom elmondani, hogy az erőforrás bevédés mind probléma, az nagyon kevésszer jelenik meg úgy, hogy lejön a gazda, hogy minden rendben van, csak nem tudom elvenni a kaját a kutyától. Általában az szokott lenni, hogy van valami probléma, agresszív a többi kutyával, nem tudja pórázón sétáltatni, mert a pórázón őrjöng, nem megy oda kutyákhoz, kicsattog a gazda mellől, és a többi, és a többi, és a többi, és kísérő problémaként megjelenik azt, hogy ja, egyébként nem tudom elvenni tőle a csontot, a játékot,
de hogy azért, mert nem irritálja a gazdát, vagy szégyeli a gazdát, mi a tapasztalatunk?
Én azt gondolom, hogy ezt a gazdák nem élik meg feltétlenül akkora problémaként, mert tudnak vele együtt élni, mert vagy nem adnak neki csontot.
Elkerülik.
Vagy így van, vagy ha odaadják, akkor békén hagyják. De általában ez azért megjelenik kísérő problémaként, és a nagy tapasztalat az, hogy ez tipikusan a bizonytalan domináns kutyáknak viselkedése. És itt egy picit én szeretnék így megállni, hogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk, mert a dominanciától így a legtöbb ember így sírva fut, hogy nem, az övé nem, és úristen, és a dominancia meg különben is nem is létezik, de létezik, és a dominancia azt jelenti, hogy a kutya irányítani, kontrollálni akar. Tehát ő az, aki döntéseket hoz a szituba, irányít, kontrollál. Ez egy tulajdonsága a kutyának. Amelyik kutya jobban akar irányítani, kontrollálni, az jobban domináns. És van a magabiztosság, ami pedig azt jelenti, hogy a kutya mennyire érzi magát komfortosan egy idegen helyen, mennyire jól találja fel magát, és amikor egy kutya magabiztosan domináns, akkor ott kevés jelenik meg az agresszió. Ez a tapasztalatunk a terápián. Amikor a kutya bizonytalan, ami azt jelenti, hogy nem érzi magát komfortosan egy idegen helyen, nem érzi magát komfortosan az utcán, van problémája kutyákkal, mert fél tőlük, frusztrált, és a többi, akkor ez a kutya elkezdi ezt kompenzálni azzal, hogy azokban a szitukban, amikor viszont ő magabiztosan érzi magát, mert saját területen van, és akkor nem enged be senkit a lakásba, vagy mert már birtokol valamit, és akkor bevédi azt a dolgot, vagy mert ott van a gazda mellette, és akkor a gazda órájában védi be a jutalomfalatot, vagy akár a gazdát, tehát gyakorlatilag, mint egy kompenzáció, elkezd túl kompenzálni, és ebbe erősíti meg magát, hogy folyamatosan szerzi a megerősítéseket, hogy de jó, ezt a kutyát el tudtam zavarni, mégiscsak idézőjelesen király vagyok, közben nem az, mert egy bizonytalanságban van a kutya, viszont ezt a viselkedést nagyon-nagyon-nagyon durván fel lehet tornázni és gyúrni a kutyánál, hogy egy nagyon erős, agressziós megjelenjen. Ez az egyik, ami a tapasztalat. A másik pedig, amikor megjelenik ez az erőforrás bevédés, az egészen kölyökkorban, amikor a tenyésztő, vagy aki a kiskutyákat lehozta, mint almot, mert nem feltétlenül tenyésztő az ilyen, úgy eteti a kölyökkutyákat, beszórja a kaját, és akkor kiskutyáknak, hát hogyha nem elég gyors, meg nem elég élelmes, akkor nem marad elég ennivalója, ezért megtanulják a kölyökkutyák, hogy azt be kell védeni, és gyakorlatilag már úgy hozod el a 3 hónapos kölyökkutyát az alomból, hogy ő ezt tanulta, hogy ezt kell csinálni. Tehát ott a kaja, valaki közelebb jön, akkor morgok, csattók, mert egyébként elveszik. Ez szokott lenni a két tipikus, ahogy ez a probléma megjelenik, és felgyúrjuk, és ez egyre csak növekszik, és nyilván van az, amikor meg a gazda gyúrja fel a kutyájával szembe ezt a viselkedést, amikor a gazda nem állott a kutya mögött, amikor a gazda nem kutyaként kezeli a kutyát, hanem egy gyerekként, nincsenek szabályok, nincsenek korlátok, és a kutya gyakorlatilag a gazda fejére nő, és elkezdi a gazdát irányítgatni, és ebből lesz az, hogy ez az én kanapém menj innen, ez az én csontom menj innen, ez az én ágyam menj innen, ez az én szobám menj innen, és akkor ez így egyre tud nőni, 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 és ezeket kell elejét venni, vagy ha már így alakult, akkor kezelni.
Saját tapasztalatom is volt az, amit most említettél, a kisebbik kutyámat, amikor elhoztam, alig volt 9 hetes, vagy nagyjából a környékén. Az első vacsorájánál úgy döntött, hogy az egyik már előtte levő kis csirkeszárnyat, azt ugye én ne akarjam arrébb mozdítani, és egyből rá is mart a kezemre, nem is egy picit, hanem lyukasztott 2 foggal is, ami egy ritka ilyen kicsi korba, tehát látszik, hogy már addigra beerősödött, és nem mindegy, hogy ilyenkor hogyan reagál a gazda. Tehát egy Egy első kutyás gazdánál nagyon gyakran az ösztönös reakció az lenne, hogy jaj, elrántom a kezemet, mert jó Isten, mit csinál a kutya, és a kutya már is rájön, hogy ó, hát ez milyen fantasztikusan működik, nem akarom, hogy elvegyenek valamit tőlem, elég csak egy kicsit beleállnom a szituációba. Nálunk nem ez történt, én ezt ott lerendeztem vele, hogy azért, mert ott van az ő előtte az a kaja, az még az enyém is. És
itt hogy most ezt sokan felteszik a kérdést, hogy mi az, hogy lerendeztem, Zsófi.
Hát én rászóltam erre a kutyára, hogy ezt ne vegye ennyire komolyan, és nem visszahúztam a kezemet. Lehet, hogy ezért sokan megköveznének, hogy egy ilyen kis babakutyára mondjuk, hogy lehet bármilyen módon pressziót tenni. Én azt gondolom, hogy abban a helyzetben ő nagyon jól megtanulta, hogy az emberekkel még véletlenül sem fogok így viselkedni, és soha többet semmilyen helyzetben nem kellett ilyen konfrontációval se a családtagjaimmal, de igazából akiket már beengedtünk a lakásból, mindenkit mindig szeretettel fogadott, labdához, ételhez mindenkit odaengedett.
Nekem ki kell még igazítanom, sőt bizonyos értelemben a vitába is kell szálljak a Nikivel, mert hogy te két jelenségről, két nagyon fontos jelenségről beszélted. Az egyik ugye az, amikor a bizonytalanságból generálódik egyfajta elriasztó, megelőző agresszió. Ez valóban egy nagyon, nagyon erős megnyilvánulás, főleg azért, mert alacsony kulcsingerre kapcsol be a kutya agresszió viselkedése. Tehát azért találkozunk nagyon sokszor a bizonytalansági agresszióval, mert nagyon alacsony a kulcsingere, és a kutya agresszió irányba indul el, tehát ahogy a Zsófi most az előbb a programozódásról beszélt, ha rossz irányba indul, nagyon könnyen bekapcsolja. És akkor beszéltél a tenyésztőtől érkező agresszióról. Én mind a kettő mellé még tennék valamit. Az egyik az az, hogy a bizonytalansági agresszió az nem feltétlen agresszió hajlamból születik, hanem megerősítésből. Tehát egy alacsony agresszió viselkedésű kutyánál is kinőhet az agresszió viselkedés, hogyha időben nem gátoljuk le. Tehát hogyha a kutyának van egy eszközrepertoárja. Ez annyit tesz, hogy ha valami bajom van a világgal, valami meglepett, valamitől megijedtem, akkor ebből az eszközrepertoárból választok. Ez lehet elkerülés, ez a leggyakrabb. Tehát amivel a mindennapokban találkozunk a konfliktusok esetében a leggyakrabb, lehet felderítés, tehát hogy oda megyek, megnézem, hogy kell ettől félnem, lehet elriasztás, lehet kitámadás, és lehet megsemmisítés. Ezek már ezek már az agressziónak a skálái, és ezt lehetne akár tovább skálázni. Az agresszió hajlam, a született agresszió hajlam az azt jelenti nagyjából, ha egy konfliktus helyzetbe kerül a kutya, mennyire könnyen alkalmazza az agresszió megoldást, mint az elkerülés vagy a megoldás lehetőségét. És egy magas agresszió hajlamú kutya is, hogyha nem kap ebbe az irányba megerősítést, lehalkítja az agressziót, mint reakciót. De egy alacsony agresszió viselkedési kutya, hogyha ebbe az irányba kap megerősítést, akkor egyszerűen belenő. És lehet, hogy egyébként nem tenni, és ezért találkozunk nagyon sokszor olyasmivel, hogy egyébként olyan fajták, magyar vizsla, golden retriever, és a többi, kifejezetten megnyilvánuló agresszióval lépnek fel egy ilyen helyzetbe, mert arra programozódott.
Alapvetően ezt a domináns kutyák csinálják, de a kiváltó, ugye a másik tényező, ami mellette van a bizonytalanság, és ez egy megerősítések sorozata, ahogy a kutya eljut odáig, hogy ezt csinálhatja, és gyakorlatilag legtöbbször pont azért csinálja, mert ez egy megerősítés neki, és egyre jobban fel lehet gyúrni a kutyákat erre az adott viselkedésre, ez így van.
És ugye a bizonytalanság, mint kulcsinger, nagyon, nagyon hamar bekapcsolja az agresszió viselkedést.
És itt nagyon, amit ugye Zsófi is mondott, illetve te is említettél, hogy ezt fel lehet gyúrni, olyan nézetek terjednek mostanában, amiről muszáj beszélnünk, hogy ez a vedd figyelembe a kutyád érzéseit, és hogyha a kutyád morog rád, vagy morog a másik kutyára, mert ő be akar védeni valamit, akkor ne őt büntesd, vagy ne ő rá szólj, hanem a másik kutyát vidd el onnan, te menj arrébb, mert hogy ez
mekkora tudás kell ahhoz, hogy az ember eljusson idáig, nem? Tehát, hogy úgy ilyenkor így megdobban a szívem, hogy érdemes volt élni, mert eljutottunk végre ide, hogy a teremtés központja a kutya lett, nem is a kutya, hanem ez a kutya, mert mindenki ennek a kutyának van alárendelve. Elképesztő, hogy az ember mekkora böszmességekig képes eljutni.
És pont ezzel a megoldással ugye felgyúrják a kutyának ezt a viselkedését, mert adunk rá folyamatosan megerősítést, és hogyha eljut a kutya arra a szintre, hogy valaki mégse fog arrébb menni, akkor ő már jól beerősödve nem fog megállni a morgásnál, hanem megy tovább az agresszióba. Illetve ugye a másik nagyon jó megoldás erre, amit az új hullámosok mondanak, hogy hát etest külön a kutyákat külön helységbe, és akkor nincsen gond, mert ha ő egyedül eszik egy szobában, nem tudja bevédeni senkitől. És azért elég, nekünk a terápián elég durva példák és szélsőséges példák jönnek, hogy ezek is miért nem tudnak működni. Ez a két testvér kutyáról volt szó, akik az ételre rendesen mindig összeverekedtek, és hát ezért jött a gazdának az ötlete, hogy külön helységbe teti a két kutyát, külön helységbe tette a két kutyát, majd amikor az evés után fél órával a kutyákat összeengedte, a kutyák összeszagoltak, megérezték, hogy a másik evett, és összeverekedtek, és olyan szinten összeverekedtek, hogy komoly problémák voltak.
Hát ez nem egy megoldott agresszió, nem egy megoldott viszony, hanem ez egy dunsztolt probléma, amely ott tud előrobbanni, néha legkevésbé számít rá a gazda.
Így van, mert ugye a környezetet akarjuk menedzselni, hogy ne történjen meg, és még egy példát mondok erre, hogy mennyire, tehát az a kutya, aki ebben megerősítést talál, mennyire fel tudja ezt gyúrni, az pedig az a példa, amikor két együtt élő kutya, van köztük probléma, a gazdák erre odafigyelnek, de az ő jelenlétükben nem szoktak a kutyák összeverekedni, viszont az történt, hogy az ablak párkányra fel volt rakva egy darab alma. És ezt az egyik kutya észrevette, azt mondta, hogy na ez az alma az enyém, oda ment a másik, fogalma nem volt a másiknak, hogy alma van az ablakpárkányon, és úgy összeverekedtek, hogy a másik kutyát varni kellett. Tehát nem tudom azt, hogy minden szitut elkerülök, mert az a kutya, aki ebben megerősítést talál és felgyúrja, ő ezt fogja csinálni, ő megkeresi a legkisebb fűszálat, és be fogja akkor védeni
akár
a futtatóba. Így van, egy szagot, a vizet, a fűszálat, a ekkora botocskát, tehát ezt nem lehet, ezt kezelni kell, ezt a problémát. Ez nem az a megoldás, hogy akkor életem végéig külön egy szobába tartom, és akkor ott kapja a csontot, és soha senkivel nem találkozik.
Ez a morgást ugye ne szídjük, ne büntessük, ez egyre jobban terjed manapság, ahogy te is mondod. Más szóval megfogalmazva, negatív érzelmet nem büntetünk, ami nagyon szépen hangzik, mert ez mindannyiunk szívében ilyen húrokat pendít meg, de hogy akkor mit csináljunk ehelyett, és hogyan csináljuk? Ugye még egy dolog, hogy miért ne büntessük negatív érzelmet, vagy miért ne szóljunk rá a morgásra, mit szoktak emellé érvként felhozni? Ugye azt, hogy van egy ilyen agressziós létra, ami mondjuk az, hogy bemerevedik a teste a kutyának, az a legalján van, mert az még igazából nem agresszió, csak egy jelzés, és ahogy ezek a jelzések egyre erősödnek, mondjuk felborzolja a szőrét a hátán, vagy kemény tekintettel odanéz, esetleg ilyen a szeme fehérje is kilátszik már. Ha ezeket én elzárom, mondjuk a morgásnál ezeket elzárom, akkor ezeket többet nem fogja alkalmazni, hanem egyből átugrik egy harapás szintre, tehát hogy eszkalálódni fog az agresszió. Nem az lesz, hogy akkor majd nem fog morogni és békében él a többiekkel, hanem teljesen kiesik ez a megelőző jelzés, és egyből a nyílt agresszióhoz fog visszatérni.
Miért butaság ezt mondani? Ez olyan, hogy függetlenítem a kutyának a jelzését a szándékától. Tehát amikor én egy morgó kutyára, akinek az a szándéka, hogy a másikat elzavarja a kajájától, rászólok, akkor én nem a morgást büntetem, hanem azt a szándékot, hogy azt a kaját te bevéded, és ezt a kutya érti. És ezért nem lesz az, hogy hú, én ezt be akarom védeni, de morogni nem moroghatok, akkor rögtön a torkodnak esek. És valóban van ez a jelenség, amit mondasz, tehát hogy van az, amikor a kutya már kihagyja a morgást és más csinál, de én ezt nem itt tapasztalom, hanem akkor tapasztalom, amikor ugye kutyát leviszed a futtatóba, és mondjuk őt folyamatosan vegzálja a többi kutya, és már morog, vicsorog, oda csattint, 1860 féleképpen jelez, a többi kutya nem veszi figyelembe, a gazda nem segít neki, és akkor a kutya egy erősebbet odaharap, erre a másik felvisít, és békén hagyja. És akkor a következő alkalommal már nem 1860 jelet fog csinálni, csak 1000 jelet, és odaharap, és akkor még 10 ilyen alkalom, és a kutya azt fogja mondani, hogy teljesen feleslegesen jelzek neked finoman a csúnya nézéssel, a morgással, a csattogással, mert úgyis csak a harapásra mész arrébb, és rögtön harapni fog. Tehát ebben az esetben van az, hogy kihagyja a megelőző jelzéseket, de azért, mert azokat figyelmen kívül hagyják folyamatosan a többiek. De amikor én rászólok a kutyának a morgására, akkor azt a szándékát tiltom le, hogy ő azt be akarja védeni. Nem a morgást. Tehát, hogy ez egy teljesen félremagyarázott dolog, ami valóban létezik, de nem ebbe és nem így ebbe a szituba.
Ide én betennék egy nagyon fontos distinkciót. Az azt jelenti, hogy ha morog a kutya, és nem tiltom le a morgást, akkor bizonyos értelemben benne hagyom ezt a viselkedést, és erősítem a viselkedést. Ugyanakkor tegyük mellé azt is, hogy, és ezt egyszer egy állatorvos, nagyon kedves barátnőm kérdezte meg tőlem, hogy Gábor, hát ha ugye azt mondják, hogy ha morog a kutya, akkor leszelepel, és hogyha én ezt a szelepet elzárom, akkor utána ki fog robbanni. És ez igaz. A kutya morgással szelepel. És valóban ez logikusnak tűnik, hogyha én a szelepet elzárom, akkor az robbanhat valahol. Ennek van logikája. Viszont aki látott már kutyát, legalábbis nem egy kutyát, hanem több kutyát, inkább így definiálom, az pontosan tudja azt, hogy ha nem zárom el ezt a szelepet, akkor keletkezik jellemzően az agresszió. Tehát ott van baj. És bár van ebben igazság, hogy egy szelepeléssel találkozunk, de ez azt jelenti, hogy az eseményt ilyen közelről nézem. Ilyen közelről ez igaz. De hogyha mögé nézek, és a kutya motivációját vizsgálom, a kutya belső állapotát vizsgálom, akkor hamar eljutok addig a kérdésig, hogy oké, de miért morog? Tehát hogy fordulhat elő az, hogy morog? Hogy juthatok el abba a helyzetbe, hogy morog? És itt a motivációig kell elmenni, mert a big picture az ez, hogy akkor már baj van, hogyha a morgással szelepelnie kell a kutyának. Ott már van egy olyan diszkomfort, egy olyan nem megoldott viselkedés struktúra, egy olyan szociális dinamika, bármi, ami ezt a viselkedést megnyilvánul a agresszióvá teszi.
Nagyon sokan mondják ezt, hogy a morgás az diszkomfort, meg mindig rosszul érzi magát a kutya, meg azért morog, és hogy nem, a morgásnak 1000 jelzése van, tehát a kutya akár tud morogni akkor, amikor játszik, és akkor halálboldog, tud akkor morogni, dünnyögni, amikor én vakargatom, akkor is van. Van egy frusztrált morgás, amire én azt szoktam mondani, hogy ez ilyen galamb hang, amikor tényleg a kutya teljesen frusztrálva morog, és én ezt hasonlítanám leginkább a szelepelésre, amikor valahogy kijön belőle a feszkó. Van olyan kutya, aki dominanciából, amikor kapar, még körül is hozzá.
Jól, ma álmában is morog egyébként.
Így van, akkor is tud morogni, és van például az a morgás, amikor meglátja a riválist, elindul, kihúzza magát, gyomorból hörög, és itt azért nem azt kell mondani, hogy a kutya, jaj, szegény, rosszul érzi magát és frusztrál. Tehát, hogy azért nem az a belső állapot, hogy fú, de rosszul érzem magam, hanem na, kijött be a területemre, vagy kijött ide, és akkor én ezt elintézem. Tehát a morgás között van különbség és különbség, és amikor egy galambhangú, frusztrált morgásra szólok rá, akkor nyilván nem teszek jót a kutyámmal, mert akkor ott ki kell oldanom. De amikor én azt a fajta morgást látom, hogy mondjuk az állatorvosnál előveszi a gyomorból hörgést, és tudom, hogy a következő az lesz, hogy le fogja tépni az állatorvos kezét, akkor nem fogom azt mondani, hogy jaj, csak szelepel, mert úgy fog szelepelni, hogy nem marad az állatorvosnak keze. Tehát ezt nem szabad leegyszerűsíteni ennyire, hogy a morgás az mindig az, hanem tudnom kell, amit mondtál is, hogy a mögötte lévő szándékot, motivációt, hogy a kutya ezt miért csinálja. És hogyha tudom, hogy az a szándék, hogy azt mondja az állatorvosnak, hogyha hozzám nyúlsz, meghalsz, akkor én meg fogom neki mondani, hogy nem, az állatorvos nem öljük meg.
Valóban így kerek, tehát a kutya kommunikációja nem szimpla, hanem nagyon összetett. Ahogy mi hangokat teszünk egymás mögé, és ezekből szavakat formálunk, és a szavakból mondatokat, és a mondatok kontextusban kapnak nagyon sokszor igazán értelmet, hogy az emberi kommunikáció ilyen módon összetett, és ezt kísérjük még testjelzésekkel, a kutyának is megvan ez a fajta kommunikációs rendszere, és nagyon vicces az, amikor ilyen szimplává akarjuk tenni a kutya kommunikációt, és a nagyon egyszer. Tehát igen, valóban ezzel kellett volna kezdjük, hogy a morgás, milyen morgásról beszélünk. Tehát ugye mi idáig arról a morgásról beszéltünk, amelyik elriasztó, és gyakorlatilag azt a hangot hozza, ami azt mondja a környezetének, hogy most foglak elpusztítani, ha nem hagyod abba, amit csinálsz, vagy húzzál el innen.
Mit csináljak, hogyha akár embertől, akár kutyától bevédi a kutya a bármit, működjön a morgás, vagy az ember menjen arrébb, vagy ugye, ahogy említetted, az agresszor kutyát, aki bejött azért a valamiért, amit az én kutyám mondjuk be akart védeni, azt hívjuk ki az egész szituációból. Mert hogy ugye az alapkoncepció, hogy a kutyának, ha működik a morgás, akkor tök jó, nem kell eszkalálni, hanem akkor milyen fantasztikusan meg tudó minden problémát oldani, és hogy ezt javasolják, hogy ezt a működő morgást próbáljuk megtanítani minden kutyának. De kerek egésznek tűnik ez így, hogy tök jó, ha működik a kutyám, és hogyha minden kutya ezt ilyen szépen megérti, hogy a morgás működik, működik, nem kell más eszközhöz nyúlnom, akkor tényleg egy jó világ lenne, csak az a baj, hogy nem minden kutya lesz olyan kedves, mint az a kutya, akit én feltétlenül kihívok egy ilyen szituációba, és nagyon gyakran nem az a baj, hogy az a agresszor kutya nem tanulta meg, hogy a morgásra neki arrébb kell mennie, hanem lehet, hogy pont az, aki bevéd valamit és morog, ő nem tanulta meg, hogy nem állhatok bele mindenkibe, mert mondjuk a te kaukázusidba egy ilyen morgással beleáll egy gyanútlan kis kutya, akit már beleerősítettek ebbe, hogy milyen jól működik az ő hangja, hát ott lehet, hogy nagyon szomorúan fogunk utána nézni.
Tehát akik ezeket a gondolatokat mondják, amivel mi most mélységesen nem értünk egyet, az agresszor kutyának ők azt nevezik, aki bejön a képbe, és nem érdekli, hogy a másik morog. És az egyik az, amit én szeretnék kiemelni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a másik közelebb megy, és ezért majd ugye lesz egy agresszió, vagy esetleg az agresszor kutya lesz agresszív, hanem az, aki bevéd, az fel tudja magát gyúrni odáig, hogy nem az lesz, hogy 50 centire közel jöttél a botomhoz és bevédem, hanem már olyanokat láttunk, hogy 2-3-4 méterről is kicsattok és bevédi, meg bevédi azt, ahol feküdt, meg bevéd mindent. És most te azt említetted, hogy azért szóljunk rá a kutyánkra, mert esetleg, ha jön a jorma, akkor most idézősen megveri. De hogy azt is vegyük figyelembe, hogy az a szerencsétlen kutya, aki azt se tudta, hogy fenn van a gyümölcs, igen, az ablakpárkányon, csak egyszerűen neki esett egy másik kutya, abban mekkora feszültséget kelt ez, annak mekkora traumája lesz ettől, annak a terápiás folyamata, esetleg ez egy félős kutya volt, és oda ment ismerkedni, és a másik már 4 méterről rárongyolt, és letépte a fejét, hogy ezek mekkora károkat okoznak a környezetnek, a többi kutyának, a többi embernek. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy azért nem morogjon a kutyám, mert esetleg majd valaki megveri, mert ez kicsit azt tünteti fel rossz színbe, aki ugye megverte az enyémet, hanem az enyém mekkora terhet jelent a társadalomra, a többi kutyára. Ugyanúgy a reaktív kutyák is, tehát én tudom, hogy ez egy másik adás, de amikor sétálok a kutyáimmal a belvárosba, és minden sarkon örjünk valamelyik kutya a kutyámra, és már látom, hogy szerencsétlenek, mert tényleg már égek áll a szőrük, és már azt mondják, hogy menjünk innen a francba, mert már nem bírom el ezt a feszkót. Ugyanúgy az erőforrás bevédésnél is megjelenik ez.
Annyira jó volt most hallgatni, amit mondotok, és egy picit most kifókuszálok, és aztán vissza. Miért jött létre ez a podcast? Van egy olyan mélységes kutya meg nem értés a társadalomban, egy kutya nem értés a társadalomban, ami most már hosszú évek óta, de szerintem ez már évtizedek óta gyűlik és dolgozik bennem. És rengeteg emberrel találkozunk, mert ugye egy nagy országos iskolahálózatként rengetegen járnak hozzánk a kutyáikkal. De ahhoz képest, hogy hányan tartanak kutyát, ahhoz képest nagyon kevés emberhez érünk el, és ez egy frusztráció, amikor buta, jó szándékú, de nagyon sokszor butaságokat hallunk a kutyától. És az a baj, hogy itt például ezen ügy mentén azzal kell szembesülnünk, hogy létrehozunk olyan kutyákat, akik nem tudnak együtt élni a nagyvárosi élettérben. 2-20 milliós nagyvárosokban, fővárosokban irgalmatlan mennyiségű ember és kutya él együtt. És ehhez hozzátartozik az, hogy el kell viselnünk egymást. Az ember ugye ennek nagy bajnoka, ennek a szűk közegben való harmonikus együttélésnek. És akkor itt jön be a képbe a kutya, aki bejön velünk a nagyvárosi élettérbe, és képessé válik átvenni az ember moralitását, és úgy együtt élni az emberrel. 1-2 Tehát ez fontos. Azért van az ember mellett a kutya, mert képes az ember szabályait elfogadni. De nem csak, hogy képes, hanem szüksége is van rá. Arra van szüksége a kutyának, hogy az ember egyfajta olyan keretrendszert hozzon létre körülötte, amely kereteket nem léphet túl, ez a kutya számára biztonságot ad, ez a környezete számára biztonságot ad, és magának annak a kutyának, akiről most beszélünk, tehát a gazda kutyájának is biztonságot, nyugalmat és stresszmentességet tud adni az, hogyha elmondom, hogy nem dolgod, kis műtyürkém, kis gilisztám, hogy az almára kinyírd a másik kutyát. Majd, hogyha úgy gondolom én, hogy ezzel van baj, majd azt én fogom elintézni, és nem te. Te maximum szólj nekem, hogy ezzel van gondod. Ez az egészséges ember-kutya együttélés, és az a baj, ott csúszott el ma a kutya vizsgálata, néha tudományoskodó vizsgálata, elfelejti, hogy a kutya nincs ember nélkül. Ott egy másik lényről beszélünk. egy félvad vagy vadlényről. A kutya az ember mellett van, az ember által működik, ez egy olyan szimbiózis, egy olyan mutualizmus, egy olyan együttélési forma, amelyben egy szinergia minőségre lép a két lény. És hogyha kifelejtjük az embert ebből a konstrukcióból, akkor még csak a felét sem látjuk a történetnek. Mert a kettő együtt a szinergiával mondjuk 10. Tehát a 10 egységből egyet vizsgálunk. Értitek, miről beszélek, hogy van egy olyan elcsúszás, hogy 10 egységből egyet vizsgálunk, és arra mondunk ki igazságokat. És jól lekutatható igazságokat. És ez veszélyes, mert egy kreált, teremtett, direkt valóságot mondjuk hozunk létre.
És még csak az se igaz, hogy mindig igazságot mondunk. Tehát, hogy van még egy, amire muszáj vagyok reagálni, mert hogy meg fognak bennünket támadni azzal, hogy oké, ők értik, amiről beszélünk, de hogy egyébként a kutyák úgy működnek, hogyha valaki már birtokol valamit, azt a többiek nem veszik el tőle. És ebben van egyfajta igazság, mert hogyha most ő ott fekszik a fekhelyen, akkor valószínűleg nem fog a másik oda menni, megverni, lezavarni, és odafeküdni a helyére, de hogy azért mégsem. Mert rengeteg olyan videó van az interneten, és a mi kutyakomos oldalunkon van egy olyan videó, ahol az egyik kutya birtokolja a két kájnak a kommunikációja. A leszort szárasztápot, jön a másik fél, és gyakorlatilag elveszi a másiktól, elküldi onnan. Vagy amikor a menhelyen az egyik kutya elzavarja a másikat, fogja a táját, átborítja a sajátjába, ezt látjátok már ezt a videót, is megeszi. Vagy amikor a kis német juhász eszi a kaját, jön a keverék kutya, nekiront a német juhásznak, elzavarjon el, és megeszi. Tehát van ilyen. Persze, ha bőség van, ha minden kutyának jut élelem, akkor nem fogja kockára tenni a testi épségét azért, hogy hecből elvegye a másikét. De ez létezik. Tehát az az állítás, hogy a kutyák csendben éhen halnak, mert a legszubmisszívabb és a legfalka a legvégén lévő talált egy darab húst, és mindenki éhezik, de azt ő talált, és azt mondják, hogy hát ő ezt megtalálta, akkor én inkább éhen halok, de nem veszem el tőle. Ilyen nincs. Vagy ott van ugye a tüzelő szuka és az ivaros kanok esete. Hogyha igaz lenne az, amit állítanak, akkor az az állítás, amit én a podcast elején mondtam, ez ugye nem is létezne, mert ez pont a domináns agressziót így írja le, hogy az erőforrásokért lévő versengés, és amikor a tüzelő szukára és az ivaros kanokra gondolunk, hát ott vérre menő küzdelmek vannak a tüzelő szukáért, és nem az van, hogy van a tüzelő szuka, mellette van egy ivaros kan, és megy a többi ivaros kan, és azt mondja, hogy ez a csaj foglalt, akkor megyünk tovább. Tehát, hogy ez nem így működik a kutyáknál.
A kutyáknál.
Bár mennyire is ezt állítják, és ezt mondják, van persze ebbe, mondom, igazság, mert nem, mondjuk egy fekhelynél ez nem kevéssé szokott előjönni, hogy azon összeverekszenek, de amikor erőforrás szűkében vannak, vagy amikor olyan erőforrást birtokolnak, ami a faj fenntartáshoz kell, akkor ott igenis elveszik a másiktól. És ezért az az élv, hogy te ne vedd el soha a kutyától, azért moroghat rád, mert úgyse kell elvenni, mert ők úgyse veszik el, ez már itt meg is dőlt, mert igen, előfordul, van ilyen. Videók vannak rá az életben, tehát ezt nem mi találtuk ki, hanem az ember leül a gép elé, elkezd keresni, és számtalan videót fog erre találni, vagy kimegy a faluba, és akkor ott fogja látni a tüzelő szuka és az ivaros kanok küzdelmét.
Működjön a morgás, ez az alternatív gyógymód ehhez, és hogy ne etessük együtt, ugye te is mondtad, hogy ne etessük együtt a kutyákat. Hát én egy olyan háztartásban élek ezzel a két kutyával, most már sajnos csak kettő, de eredetileg 3 cica is volt benne. Hát a cicákat nem olyan könnyű nevelni, még klikkerrel sem, mint mondjuk bár volt ilyen cicám is, aki imádott klikkerezni, mint a kutyákat, és nem tehetem kockára a cicáim életét azzal, hogy mondjuk nem tudtam elzárni, mert elbújt valahova a lakásból, és véletlenül oda téved szegény, szerencsétlen cica a kutya etetésénél, és mondjuk odaharapnak neki egy picit, és megsemmisül a cica. Tehát, hogy ez nem fér bele nekem, hogy előrántsa ezt, hogy ő bevér otthon valamilyen élelmet.
Hát az agresszor macska oda.
Sőt, olyan szintig jutottunk el, hogy meg tudtam nekik természetesen tanítani, és ezt abszolút pozitív eszközökkel arra jut eszembe, amit egyébként te mondtál, hogy a kutyának milyen lehetősége van ilyenkor, szól nekem, hogy baj van, és segítsek neki. És ezt is csinálták, volt egy különösen egy nagy kandúr macska, az mindig odament és elkezdett tőlük enni, ők kétségbe esve odajöttek, mondtam, jól van, ügyes vagy, és adtam nekik egy falatot, megvártuk, míg a macska arrébb megy, sőt, ők is megvárják, míg végezik a másik a tányérjával, és megnézik, hogy hagyott-e valamit, nem hagyott, és akkor konstatálják. Tehát ez tök jól működhet, ha megtanítjuk neki, hogy ezt sajnos a mi világunkban itt nem beszélünk így, nem fogjuk egymásnak a fejét letépni csak azért, mert odajön a kajástálamhoz, hanem arrébb megyek és szólok.
Ez nem része az emberi civilizációnak, nem elfogadható moralitásként az emberi társadalomban, és nehogy már egy valami egészségtelen szervet növesszünk. Tehát az emberi moralitás abba az irányba fejlődik, hogy a kutyának nem kell morálisan viselkednie mellette? Nem jó az irány.
Mondjuk a gyerekemtől elvárom, hogyha a homokozóba kitépik a kezéből a lapátot, akkor ne azzal válaszoljon, hogy a másik kezében levő kismalommal kiüti a kis óvodásnak a fogát, hanem ő is szóljon, hogy ajaj, és akkor valahogy majd megoldjuk azt, és nem jár igazából senkiért büntetés, mert megtanítjuk, hogy hogyan viselkedünk. Se el nem vesszük más lapátját, se nem tépjük le a fejét, ha mégis elvették.
Szerintem ez nagyon jó példa volt, és egyfelől azért, mert nem. Ne kezdődjön azzal, hogy ő visszaütött, és a többi. Másfelől egy gyereknek is egészen más úgy élni, hogyha nem az agresszió felé programozódik, és nem arra gyúrja fel magát, hogy most bemegy egy terhelt környezetbe, és neki ott ki kell állni magáért, konkrétan fizikailag kell érvényt szerezni az akaratának. Ez nem jó, nem akarjuk, hogy a világ ebbe az irányba fejlődjön, és nem jó az egyénnek, mert stresszel terhelődik az egyén. És ugyanez igaz a kutyára. A kutya gyakorlatilag leköveti az embert az emberi társadalomba. A kutya úgy lép egyet az evolúciós skálán, hogy az emberrel való együttműködést választja. A kutyánál olyan viselkedések jelentek meg, amelyek semmilyen más állatnál nem az együttműködés tekintetében, és a kutyánál olyan képesség jelent meg, mely semmilyen más állat nem tud, hogyha saját ösztönprogramja fölé be tudja ültetni az emberi ösztönprogramot. Ez óriási mágia. Ez hatalmas mágia. Ez a kutya lényege. Ettől kutya a kutya. Hogy a kutya a saját ösztönprogramja fölé felülteti a gazda ösztönprogramját. És ez óriási. Mert a kutya ösztönviselkedése ma már a gazda szolgálatába él. Jézus Mária, mit mondtam? A kutya ösztön lénye szolgálja. Hát az ember nem beszél így a barátjáról. A kutya az ember szolgálatába állt, és az ember szolgálatába használja az ösztön lényét. Kivéve természetesen azokat a kutyákat, akik eltartják a gazdáikat, akik tudnak bankkártyával vásárolni, akik, hogyha elakadok mondjuk valamilyen bonyolult informatikai műveletben, akkor segítségemre sietnek. Nem róluk beszélek, hanem az összes többi kutyáról. Ezek a kutyák az ember szolgálatában állnak, így élnek mellettünk, és ettől kerek a világunk.
De cserébe megkapja a kutya azt, mert ez most tényleg ilyen úristen, hogy hangzik, hogy szegény kutyát szolgasorsba vetítetted le, hogy most ő most ilyen nagyon rosszul érzi magát, cserébe a kutya megkapja azt a biztonságot, amit a gazda nyújt neki, megkapja azt, hogy van élelem, egészséges vagyok, és...
Ez a legnagyobb biznisz.
És lehetőségem van kutyának lenni, és lehetőségem van az ösztönenergiáimat levezetni, a gazda által irányított módon. Rengeteg életmódsport van, ahol a kutya ezt ki tudja élni. Tehát ez nem arról van szó, hogy én vagyok a domináns, és én lenyomom a kutyámat, és a kutya folyamatosan egy ilyen frusztrált, félős állapotban van, mert mi uralkodunk fölötte, hanem ez egy együttműködés köztem és a kutya között egy partnerség, ahol én nekem az a szerepköröm, hogy meghozom a döntéseket, és én mondom meg, hogy mi van, de cserébe kielégítem a te szükségleteidet.
És a hatalmammal nem élek vissza, tehát abszolút azért használom, hogy mindkettőnknek jó legyen.
Van egy olyan alapvető probléma szerintem, hogy nagyon sok megállapítás úgy hangzik el önjelölt vanabi trénerektől, vagy szakértőktől, hogy szükítenek, tehát együttműködő kutyákkal dolgoznak, és az együttműködő kutyákból indulnak ki. És az együttműködő kutya az azt jelenti, hogy az együttműködő kutyánál nem kell megküzdeni azért, hogy az én akaratom érvényesüljön. Nem baj, ha nem vagyok következetes, nem baj, ha nem vagyok határozott, egyszerűen akkor is beáll mögém. A kutyáknak egy jó része ilyen. És a rájuk alkalmazott technológiák nem vihetőek át magas ösztönéletű és nagy ösztönerővel dolgozó kutyákra. És itt van egy elcsúszás, és oda lehet egyfajta ilyen kreált, kvázi ilyen rózsaszín világot összerakni, de még az is nagyon el tud csúszni. És nekem ráadásul ez a tapasztalat nem csak el tud, el is csúszik. Tehát jön egy olyan, ebben a díllapú működésben jön egy olyan helyzet, ahol a kutya életveszélybe kerül, vagy éppen a kutya okoz életveszélyes helyzeteket. A kutyának nincs meg az az intellektuális képessége, hogy az emberi környezetet, ahol él, mert az ember behozta magát az emberi környezetbe, ez azt jelenti, hogy a 220 volt a belső égési motor, a villanymotor, és nem sorolom, micsodák világába, ahol az ember az intellektusával okokat és okozatokat tud átlátni, a kutyának ez a képessége nincs meg, hanem az ember által alkotott szabályrendszer tudja követni, és itt tulajdonképpen az én felelősségem, hogy ebben a szabályrendszerben mennyire élek vissza a saját pozíciómmal, és esetleg túlkorlátozom a kutyát, vagy épp ellenkezőleg egyfajta szabadosságban engedem ki, és akár ezzel őt is plusz stresszel terhelve, de a környezetet mindenképpen terhelve élek vele együtt. Mikor van joga a kutyának megvédenie magát? Van-e joga megvédenie magát?
Van az az állapot, amikor a kutyának meg lehet védenie magát. Ez az, amikor a többi kutya túl sok neki, amikor mondjuk a szukának belemennek a fiúk a fenekébe, és nagyon hevesen udvarolnak, és nem veszik figyelembe azt, hogy a szuka ezt nem akarja. Tehát a kutya igenis jelezhet természetesen a környezet felé ilyen esetben, hogy te nekem sok vagy. Ez egy teljesen természetes kommunikáció. Hogy azt mondja a másiknak, akár játék közben is van az, amikor azt mondja, hogy most ez sok volt, és álljál le, vagy most szálljál ki a fenekemből, vagy én már nem akarok tovább játszani veled. Viszont azt is fontos látni, mert az elején elmondtam, hogy ez is tud eldurvulni, hogyha nem figyel oda a gazda, hogy ezt is bizonyos keretek között kell tartanom. Tehát egyrészt, hogyha a kutyám nem tudja megoldani ezt a szitut, mert a másik kutya annyira gátolhatatlan, és nem veszi figyelembe az én kutyám érzéseit, akkor nekem, mint gazdának...
Nevezzük alulszocializáltnak szerintem, mert ez a legjobb összefoglaló. Tehát amikor egy alulszocializált kutya egyszerűen túlterheli a kutyámat a nem értő viselkedésével.
Igen, mondjuk azt, vagy érti ő, csak igazából nem akarja, mert életében nem lett rászólva, mert ugye azt tanulták.
Én szerintem ez az alulszocializálás, tehát az, hogy...
Hogy a gátlás nem ismeri.
Az, hogy úgy kerül be a világba, hogy nem szocializálódik a normális életmenethez, hanem attól egyfajta torzulást rögzít.
Tehát, hogy ilyen esetben a kutyának igenis... van lehetősége oda morogni, oda csattantani a másiknak, viszont ha nem tudja megoldani, vagy a másik nem veszi figyelembe, akkor nekem gazdaként, vagy megkérem a másik gazdát, hogy figyelj, vidd már el, mert sok, vagy én veszem ki a kutyámat a szituból. Mert hogyha erre a viselkedésére, hogy oda csattint, nem kap megerősítést, akkor tovább fog menni, és akkor abból megint csak konfliktus helyzetek adódnak, illetve ez is el tud odáig fajulni, hogyha én hagyom a kutyának, hogy megvédje magát, és erre nagyon fontos odafigyelni, hogy az oké, hogyha téged nagyon erősen szagolgatnak, akkor megvéded magad, de az nem oké, hogy a másik kutya egy méteres körzetedbe se mehet. Mert ugye ezt is fel tudja a kutya gyúrni, hogyha én ezt hagyom neki.
Hát tehát... vagy, hogy egyből úgy reagálok, hogy mondjuk beleharapok és vérezni fog, vagy szétszakítom a másik vállát, azért hogy... már beleszagolt a fenekembe. Tehát az is egy túlzott reakció. Lehet reagálni, de hogyan? És ezt is meg lehet tanítani a kutyának.
Igen, itt két dolgot látok. Az egyik az az, hogy ha egy kutya megvédi magát, akkor gátolt harapásig menjen csak el. Ezt kódolnunk kell a kutyába. Fontos, mert a kutya velünk él. Itt él a 21. században, és a többi. A másik pedig, amiről az előbb szó volt, hogy a kutya kizavarhatja, de nem kergetheti. Tehát itt én így szoktam általában a gazdáknak definiálni, hogy mennyire védheti meg magát, mert nagyon sok gazda kétségbe esik, hogy a kutyája agresszív egy ilyen helyzetben. Mikor szemmel látod, nem mondanám rá azt, hogy ez egy torz viselkedés, összesen annyi történt, hogy a fenekét bevédte. Ennyit szabad, többet nem.
Leállítani, de nem vehet rajta nem állhat rajta bosszút vagy revansot, nem vehet rajta, így, csak azért, mert oda jött a közelébe.
Így. Ugye azt mondtam, hogy egy picit vitába szeretnék szállni a Nikivel, nem alapvető vitába, inkább csak ki szeretném egészíteni. Ugye mondtad ezt, hogy a tenyésztő úgy eteti a kutyát, hogy beszórja, és a többi.
Ne beszéljünk feltétlenül tenyésztőről, már látom, meg fognak.
Tenyésztő igen, vagy szaporító, de most, igen, most a... De hogy ez egy fontos dolog, hogyha én egy ösztön munkára akarom a kutyát magam mellé venni, tehát a kutya ösztön lényét a szolgálatomba állítom, legyen ez valamilyen kereső viselkedés, legyen ez terelő viselkedés, vagy legyen ez akár egy őrzővédő viselkedés, már pedig ezek, mindezeknek ma még helye van szerencsére a társadalomban, akkor nagyon jó az, hogy egy kölyök kutyánál már elindul az ösztönprogram képzése. Tehát az mondjuk, hogy egy keresési viselkedéssel már a kutyát kondicionáljuk, és úgy kapom meg, ez lehet akár jó is. Akkor nem jó ez, hogyha ez már az agresszió viselkedés irányába mutat el. Azért akartam ezt csak hozzátenni, mert nem ördögtől való dolog szerintem az, hogy ösztönprogramot felhúzunk. Ott kezdődik a baj, hogyha ez egy nyílt agresszióvá válik, és az agresszió nincs kezelve.
Ott kezdődik a baj, hogyha annél a gazdánál, tenyésztőnél, bárkinél a kiskutyák megszületnek, nincs benne tudatosság. Mert hogyha ezt tudatosan azt mondja, hogy én nekem malinóáim vannak, akiket szimat munkára fognak elvinni, és én ezt már fejlesztem, és odafigyelek abba, hogy arra, hogy ebből ne ez legyen, akkor ezzel nincsen gond. Ha az az ember vagyok, aki a disznóba tartja a kutyáit, fogja, beborítja a kaját, mert én nem fogom, akkor megjön az a probléma, amit mondtunk.
Tudtam, hogy erre gondolsz, azért akartam csak ezt elmondani a nézők kedvéért, hogy azért, tehát nincs azzal baj, hogyha ösztönmunkát fejlesztünk, a tudatosság a kulcs szó, így van, köszönöm szépen. És akkor amiről még szeretnék beszélni, mert ugye te azt mondtad, hogy főleg bizonytalanságból épülő, domináns viselkedésre alapuló agresszió viselkedéssel találkozol. Itt be kell tegyek egy zárójelet, nagyon érdekes fogalom ez, hogy dominancia, mert nem, a dominancia nem egy klinikai tisztaságú etológiai fogalom. A dominancia talán egy gyűjtő fogalom, amiben nagyon sok minden benne foglaltatik, de nem ez a mai témánk, úgyhogy most ebben nem mennék el mélyebben. Nagyjából értjük. Nagyon jó az, hogy van egy ilyen kódunk, egy ilyen fogalmunk, hogy dominancia, és akkor így körülbelül tudjuk, hogy miről akarunk beszélgetni, és azt hiszem, hogy ez így rendben van, helyén van. Aki pedig szőrszálat akar hasogatni, az majd nézze meg, ha majd forgatunk egyet a dominanciáról egy podcastot. No, dehogy. Szerintem, és itt van még egy vitapontom veled, hogy igazából a magabiztos domináns kutyák agresszió viselkedése is egy viszonylag általános jelenség. Ráadásul bizonyos értelemben veszélyesebb is lehet, mint a bizonytalan kutyái. A bizonytalan kutyánál azért látjuk ezt élesebben, és szerintem azért találkozol te a terápián ezzel sűrűbben, mert ott hamarabb kijön, és többször okoz problémát. A magabiztos kutyánál az agresszió viselkedés, az erőforrás bevédés, az pedig úgy néz ki, hogy ha nekem mindig magabiztos kutyáim voltak, és ebből, tehát a sporthoz, a karakteremhez általában ezt a típusú kutyát kerestem, és majdnem mindegyiknek volt erőforrás bevédési problémája. Tehát majdnem mindegyikkel volt egy megbeszélésem, hogy ezt nem. Itt jellemzően arról van szó, hogy a kutya azt a sajátjának tartja, és hogyha történik ide egy behatolás, akkor ad egy jelzést. A magabiztos kutya nem csattan el olyan könnyen, tehát a magabiztos kutya jellemzően a megnyilvánuló agressziót egy kicsit később hozza elő, viszont hogyha megnyilvánul, akkor sokkal durvább. Tehát ott a harapás szintje sokkal erősebb, és itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, akinek magabiztos kutyája van, és előjön az agresszió viselkedés, ott semmiképpen nem szabad lecsúszni róla, mert az később nagyon nehéz lesz megfordítani. Nagyon sok olyan jelenséggel is találkozom, hogy a gazdák ezt direkt meghagyják. ott, ahol a kutyát valamilyen effektív céllal, házőrzésre, stb. Használják, és benne hagyják a kutyában ezt a fajta domináns, magabiztos agresszióviselkedést, sőt, akár ezt fejlesztik is. Ennek ma már kevesebb helye van a 21. században. De ez egy létező jelenség, méghozzá nem is ritkán, hanem bizony nagyon sűrűn előfordul.
Egyetértek egyébként veled, lehet, hogy a terápiákon azért jelenik meg jobban a bizonytalan kutyáknál, mert alapvetően én azt látom, hogy a mai világban kevés az igazán magabiztos kutya. Tehát, hogy annyira nem tudnak a gazdák ebben tudatosak lenni.
Vagy tenyésztésben annyira, sem keresik annyira ezeket a kutyákat, igaz?
Van, annyira sok inger éri a kutyát, hogy egyszerűen nagyon ritka az, amikor egy olyan kutyát hoznak terápiára, mert azt mondom, hogy na hát ez most ez a kutya, ez tényleg magabiztos, és abból csinálja, mert általában úgy néz ki, mintha magabiztos lenne, úgy járkál és úgy csinál, és az ember így megkapargatja, és összeesik a kutya, és kiderül, hogy ez kamu volt, és csak eljátszotta. Vannak persze magabiztos kutyák, és abszolút amit mondasz, hogy a magabiztos kutyánál talán azért ritkább a megnyilvánuló agresszió, mert egyrészt nem veszi fel a bizonytalan kutyáknak a hülyeségeit. Tehát, hogyha most egy bizonytalan kutya oda csattog, akkor így ránéz, hogy tényleg, és tovább megy, tehát körülbelül ez szokott történni, és akkor van az, amikor a riválissal találkozik, és két magabiztos összetalálkozik, és egyik se enged a pozícióból, akkor abból viszont tényleg, tehát ott az agresszió az nem csak abból fog állni, hogy oda csattogunk egymásra, de egyrészt kevéssé látom a mai világban azt, hogy ilyen magabiztos kutyák érkeznek, másrészt meg ugye két ilyen magabiztos kutyának ritkán találkozik össze, de valóban az van, hogy ilyenkor azért elég durva dolgok tudnak történni, hogyha ezt így hagyjuk. Illetve vannak, még talán azt is ki lehet emelni, hogy vannak olyan fajták, akiknél erősebb ez a védő ösztön, és ott jobban megnyilvánul ez a fajta agresszió, tehát azok a kutyák, akiket őrzővédő munkára tenyésztettek ki.
És főleg a nagytestű pásztoroknál, ahol ebből mert az őrzővédő fajtáknál is nagyon sokszor inkább a zsákmány van túlsúlyba, de a nagytestű pásztoroknál pedig a védőösztönös viselkedés van túlsúlyba. Tehát az őrzővédő munkára jellemzően nagy százalékban a zsákmány viselkedést használják a képzésben, és a védőösztön az tulajdonképpen csak egy erőt, egy fűszert ad hozzá. A nagytestű pásztoroknál azonban mindig védőösztönös, mindig a bevédés, mindig a valamilyen erőforrás őrzése, és ez volt a szelekciós elv ugye évezredeken keresztül.
Igen, de mondjuk például a rottweilereknél, aki egy őrzővédő kutya, ott azért ott ez a véd.
Persze, ott is.
De nem a német juhászra gondolok feltétlenül, de például...
De még német juhásznál is, mert nekem is volt olyan német juhászom, amelynek az agresszió szintje, egy olyan domináns, agresszív német juhász, hogy elképesztően magas volt, és szerintem nem, a nézők közül is nagyon sokan találkoztak ezeknél a fajtáknál is, de a legsűrűbb az szerintem talán nagytestű pásztoroknál fordul elő ilyen.
Egy kicsit a megelőzésről beszéljünk szerintem, mert azt te is említetted, hogy vannak ennek ugye megelőző jelei, tehát azért lehet látni a kutyán azt, hogyha mondjuk ő eszi a csontot, és én közelebb megyek hozzá, és így rárakja a fejét a csontra, hogy ott már szándék van a bevédésre, de hogy ezt hogyan tudjuk megelőzni, szerintem nem győzzük ezeket hangsúlyozni, hogy a következetes neveléssel, de mindemellett úgy tudom a legjobban a kutyának lekommunikálni, például, hogyha hajlamos lenne arra, hogy bevédje a gazdát a futtatóba, hogy amikor odajön egy másik kutya, én a saját kutyámat elküldöm magamtól. Mert ezzel azt kommunikálom le, hogy köszönöm szépen, engem nem kell. Tehát majd én eldöntöm, hogy ki jöhet ide az aurába.
Tudok magamra vigyázni, nem a te dolgod
nem
engem megvédeni.
Nem a te dolgod. És minél több ilyen szitut állítok fel, akár azt, hogy én megeszem az ebédemet, és onnan elküldöm a kutyát, a kanapétól elküldöm a kutyát, minél többször elmondom neki, hogy nem, én ezt egyedül is meg tudom oldani, annál jobban tudom majd ezeket a szitukat elkerülni, kezelni, megelőzni, hogy ez előjöjjön.
Itt, bocsánat, azt muszáj ide betennem, hogy nagyon sokszor a gazda elérzékenyül, elképesztően fellelkesedik attól, hogy a kutyája ennyire szereti őt, és ott gyakorlatilag hullámvasút egyszer csak bum, és ott már zuhan, ott még, amikor még cukinak tartja, már zuhan a hullámvasúton, pedig még hol van a mélypont?
Igen, mert ráadásul a gazda bevédése az gyakorlatilag egyenes úgy egy reaktív kutyához, akivel gyakorlatilag bárhol mész, biztos, hogy meg lesz olyan, amitől be kell védeni a gazdát, és ez már egy teljes ördögi körré tud összeállni. Én inkább valami olyasmire gondoltam, hogy ha hazaviszek egy kölyök kutyát, akkor mit tudok tenni, hogy ennek lehetőleg a leginkább elejét vegyem, hogy így beleerősödjön egy ilyen bevédő viselkedésbe, hogy mondjuk direkt megragadom ezeket az alkalmakat, hogy már kölyökként egymás mellett etetem őket, vagy hogyha emberek jönnek a közelébe, akkor ők adnak neki valamit. Ugye nagyon sokszor halljuk ezt, hogyha csak pozitív megerősítést szeretnénk használni, akkor cseréljem el, ami nála van egy értékesebb dologra, vagy hogyha megyek a tányérja felé, akkor tegyek bele mindig valamit, ami még értékesebb, mint amit eszik.
De ezekkel nincs is baj, tehát ezeket abszolút lehet használni, tehát nem ezt tagadjuk, csak hogy nem ez az általános érvényű megoldás.
Én azt tudom mondani most, és amit az először elmondtam, azok mellett, hogy persze lehet azt csinálni, hogy oda megyek a tájához, rakok még bele kaját, tehát pozitív élményeket is fűzök ahhoz, hogy én ott vagyok, de emellett fontos az, hogy határokat szabjak, és amikor meg már kialakult ez a viselkedés, és a kutya bevédi a kajáját, a játékát, bármit a másik kutyától vagy tőlem, vagy egy menhelyi kutyát fogadtam örökbe, és azzal szembesülök otthon, hogy odaadom neki a tálkaját, kimegyek a konyhába, visszamegyek, és nem enged be a szobába, akkor viszont mindenképpen kell egy szakértői segítséget kérni, mert meg kell nézni, hogy a kutya ezt magabiztosságból csinálja, bizonytalanságból csinálja, azért csinálja, mert megtanulta, illetve ezeknél a helyzeteknél nem úgy oldjuk meg, amikor már egy ilyen felnőtt kutyával találkozok, hogy na, akkor felhúzom a boxkesztyűt, és
befájtoljuk.
Így van, lefájtolom, mert ez egyrészt rám nagyon nagy veszélyekkel járhat, tehát azért a kutya, ha odaharap, még a kölyök kutyát is, ahogy mondtad, hogy két helyen is tudott lyukasztani, egy felnőtt kutya egész erőteljesen oda tud nekem harapni, és komoly sérüléseim lehetnek, illetve ha nincsen sérülés, csak én egy picit megijedek, mert nem számítok arra, hogy a kutya esetleg előveszi tényleg az agressziót, és elrántom a kezem, abban a pillanatban egy akkora megerősítést adtam a kutyának erre a viselkedésére, hogy egy életre eltárolja ezt, hogy ja, hát fél tőlem, és akkor ezt elő lehet húzni. Tehát itt egy szakértői segítséggel meg kell nézni a viszonyt, meg kell nézni, hogy a kutya ezt miért csinálja. Olyan kutyákat kell, hogyha kutya ellen védi be a kajáját, olyan kutyákat kell mellé tenni, akik ezt tudják kezelni, akinél van lehetőség a gazdának a kutyájára rászólni, fel kell építeni egy komplex programot, és a legkevésbé ott megoldani a problémát, ahhoz ahol ez megjelenik, tehát nem ott fogom lefájtolni a kutyával.
Ugyanezt erősíteni nagyon, nagyon fontos volt, amit a Niki elmondott, alapvető. Mellérendelt küzdelemben nem állhat. Tehát bármilyen erőforrásért folytatott harcban nagyon nagy a veszély, tehát hogyha ott le akarom fájtolni a kutyával, nagyon nagy a veszély, hogy egy mellérendelt küzdelemben kerülök. Ez azt jelenti, hogy a kutyát akár feledzem, és még inkább akarja védeni, még jobban megerősödik a viselkedés, hiszen ragaszkodik hozzá. Nem beszélhetek egy kutyával mellérendelt viszonyból. Nem lehet. Ezért jellemzően ezeket különböző olyan gyakorlatokra, mint hogy elküldöm magamtól a kanapétól, és amikről az előbb szó. Tehát ezekkel a gyakorlatokkal építek egy olyan tekintélyt, hogy egyáltalán ne egy mellérendelt viszony legyen a kutya fejében, lelkében, amikor én a kajájához közelítek. Ha viszont kialakult, akkor, tehát mondjuk úgy húzom el az alomból, hogy a kölyök így, és közben morog, akkor érdemes úgy megetetni a kölyök kutyát, hogy odaülök szépen a tál mellé, és falatonként belerakom a kaját a tálba, és szépen átvezetem azon a krízisen, az a konfliktus, hogy neki iszonyatosan gyorsan kell zabálni, illetve én nem rivalizálok vele a kajáért, hanem én adom a kaját. Tehát ez nagyon jó, hogyha ezt elmondom neki. Tehát ennek abszolút, nem csak, hogy tehát ezek nagyon jó gyakorlatok. Az agresszió kezelést nem az agressziónál kezeljük, hanem onnan kifókuszálva, a problémát pedig, ha kialakult, azt érdemes ezzel a koncepcióval kezelni.
Itt azért még rácsatornáznék még egyszer, hogy amit mondtál, hogy kölyök kutyát. Tehát én ezt a technikát egy menhelyről befogadott kutyánál nem biztos, hogy megreckíroznám, hogy odaülök mellé. Szembe egy ismeretlen felnőtt kutyával, és akkor megpróbálok ott valamit.
Ott szakembert kell, ott mindenképpen szakembert.
Felnőtt kutyánál már abszolút szakembert kell hívni. kölyök kutyánál még ez kivitelezhető. És még egy picit én arról mesélnék, hogy az ilyen két kutyámmal ezt hogyan oldottam meg, hogy ne legyen erőforrás bevétés. Ugye nekem a Jack Russell kutyám, aki egy elég hát karakán kis kutya, lévén Jack Russell, 2 éves korába kapta élettársnak, egy menhelyről örökbefogadott, terápiára választott, tehát domináns és magabiztos kutyát, és a két domináns magabiztos kutya egy 10 négyzetméteres szobába kellett, hogy éljen együtt, tehát nem tudtam azt megcsinálni, hogy ahány kutyám van, annyi helységben majd etetgetem őket, mert és nem is akartam. És én elejét vettem ennek rögtön az első napon, mert nálam mind a két kutyának ki volt jelölve a helye, az a másiknak tabu. Olyan szinten tabu, hogyha ott marad egy falat kaja, mert valamelyik ott hagyja, nem, tehát nem veszik el az ágyból, mert az tabu. És ezt én állítottam fel. Tabu volt a két etetőtál, és én, hogy véletlenül se lehessen egyik kutyának sem megerősítést szerezni, hogy a másikat elmorogja, 2 különítatótál is volt, és ez a tied, ez meg a tied, te oda nem mehetsz, te ide nem mehetsz. Ezeket aztán fel lehetett szépen oldani, tehát most már egy itatótál van, és nincsen ebből semmiféle gond, de én ezt így kezeltem rögtön az elején, hogy én jelöltem ki a kutyáimnak.
És nem engedted bele nyílt konfliktusba, ahonnan utána ugye így sokkal van. Nehezebb lenne gyógyítani a problémát.
Így van, tehát nem is volt lehetőségük semmit bevédeni egymástól, és már az elején mind a két kutyának lekommunikáltam, hogy itt én mondom meg, hogy
kié.
Így van. Én osztottam le ezeket, és teljesen jól összeszoktak, és semmiféle ilyen problémájuk nem volt.
Igen, igazából én is ebben látom a megoldást, hogyha a kutyák egyértelműen megértik, hogy itt én osztogatom szét a dolgokat, és se te nem ennyi oda elvenni a másiktól, se a másik nyilván nem fog elküldeni, hogyha nem mész oda, akkor elejét tudjuk ennek nagyon szépen venni. Ami esetleg még felmerült bennem, hogy ugye nagyon sokféle ilyen ellenkondicionálás, nagyon jó szavak vannak, és hogy csináljunk a kutyában egy pozitív érzelmi választ arra, hogyha megjelenik egy másik kutya, amiközben mondjuk ő eszik, és ezek tök jól működő technikák.
Hát ez maga a terápia, tehát a terápia elleniek ezzel dolgoznak, ugye? Tehát ez a negatív élményeket semlegesíteni, és aztán pozitívra átcserélni.
Pontosan.
Tehát, hogy ezek abszolút a gerincét képezik nálunk is annak, hogy hogyan oldunk meg egy ilyen problémát, de azzal nem könnyű egyetérteni, hogyha egy morgásra rászólok, az feltétlenül rossz a kutyának, vagy az eszkalálni fogja a helyzetet.
Igen, és van egy olyan társadalmi jelenség, hogy képet mutatunk, vagy képmutatóvá válunk, és én azt hiszem, hogy ez általában a Facebook kommunikációban, ebben a LOL világban egy picikét derékbe vág minket. Konkrétan látom és tapasztalom, hogy azok, akik harcos, force-free szakemberek, privátban elmondják, hogy hát persze azért mi is megbüntetjük a kutyát, és tehát, hogy ezzel nem egyedileg, hanem általánosan lehet találkozni, de ezt a véleményüket nem vállalják fel, mert az nem trendi. Viszont ennek van egy olyan hatása, hogy elcsúsztatja a kutyáról alkotott véleményünket. A személyes missziómnak tekintem, és ebben a küldetésben élem az életem, hogy a kutya a családban éljen és létezzen. És ezt úgy lehet elérni, hogyha a kutyának mind a két lénye, az ösztönlénye és az intellektuális lénye is harmonizálni tud a mindennapok együttélésével. És bizony az ösztönlény fölé kell tudjak helyezkedni. Valahogy számomra ez úgy jelenik meg, hogy létezik a két lény, itt van a kutya akarata, és egészséges esetben itt van az ember akarata. Én ebből az akaratból engedhetek bármit a kutyának. Ez a képességem, meg ez a tudásom megvan, hogy a kutyának megengedhetek dolgokat, akár döntéseket is hozhat, olyan döntéseket is hozhat, amelyeket néha megengedek, néha nem engedek meg. De csak azért teszem meg, azért engedem meg, mert nem veszélyezteti a környezetét a kutya, illetve amíg a kutyának ez jót tesz, addig ebben benne vagyok. De ha a kutya erre úgy reagál, hogy az akaratát tolja fölfelé, akkor elcsúszott a rendszer. Tehát nekem mindig rendelkeznem kell a végső szó jogával. Tehát mindig magasabban kell, hogy legyen az akaratom, és a mindennapokban, a parkban, a kutyasétáltatókon azt látom, hogy a gazdák nem teszik fel az akaratukat. nem rakják föl, hanem egyszer leesik ez az akarat, és sajnos ott lép életbe az, hogy a kutya akarata érvényesül, akkor az ösztönprogram berobban, és mit jelent ez, hogy az ösztönprogram berobban? Előveszi az ösztönös repertoár megoldásait, aminek bizony része az agresszió viselkedés is. Pedig ezt tényleg ennyire egyszerű már maga a lélektana, hogy magasabban kell tartsam az akaratomat, mint a kutya akaratát. És nagyon fontos még egyszer, hogy ne a kutyát, hanem a kutya ember viszonyát vizsgáljuk. A kettő együtt 10, és a kutyát vizsgálom, az csak egy belőle.
Egy fontos dolgot még nagyon szeretnék itt megemlíteni, ami egy örök konfliktus forrás. És az emberek nagyon sokszor nem is veszik észre, hogy milyen feszültségeket generálnak a kutyákba. Ez az együtt labdázunk, és a futtatóba bevisszük a labdát, és én megpróbálok labdázni, és a többi kutya meg vagy oda rohan, és elveszi, vagy nem veszi el, vagy összeverekednek, vagy nem verekednek össze, vagy tömegverekedés lesz belőle, vagy nem. Természetesen én értem azt, hogy van, aki csak a futtatóba tudja a kutyát elengedni, és ott szeretne vele labdázni, de hogyha bemegyek egy futtatóba, és nincs ott senki, akkor labdázhatok a kutyámmal. Viszont, hogyha van ott valaki, akkor ez a fajta labdázás, ez csak felesleges feszültségeket generál a kutyákba, vagy az van, hogy aki nem mehet a másik labdája, az folyamatosan tiltva van, és egy ösztönprés lesz benne, és az a feszültség egyszer csak kirobban valahol, vagy véletlenül egyszerre érnek oda a kutyák, és akkor ott már megint csak kirobban ez az energia, és ebből egy verekedés lesz. Van olyan, hogy a kutyák tudnak együtt labdázni, de ez tipikusan akkor van, amikor a kutyák nagyon jól ismerik egymást, egy családban vannak, összeszokott csapat, és akkor nincsen probléma, tehát akkor ezt meg lehet tenni, hogy együtt labdáznak, meg amikor együtt botoznak, meg együtt tépik a botot, meg hárman egyszerre fogják a botot, de amikor vadidegen kutyák közé én bedobom a labdát, tehát nem véletlenül a tanfolyamokon, bár jó dolog zsákmánnyal tanítani kutyát, meg lehet motivációépítésnek használni a zsákmányt, nem véletlenül nem használunk az alapfokon labdát, mert hogyha 10 kutya közé bedobja a 10 darab labdáját,
abból
abból kutya, igen. Nem. Igen, abból valószínűleg nagyon sok minden jó dolog nem fog kisülni, tehát én ennyit kérnék, hogyha valaki látja, hogy más kutyák vannak a futtatóban, akkor azt a labdázást azt ne ott tegyük meg.
Szerintem nagyon jó dolog az együtt labdázás, ugye akkor, hogyha összeszokott csapatról van szó, hiszen egy baromi jó életmódprogram is lehet, a kutyák interakcióban vannak a zsákmányon keresztül, vadidegen kutyával ne, és az összeszoktatásnál is akkor merjünk ebbe belemenni, hogyha ha van valami alapismeretünk legalább a kutya kommunikációjával, mondjuk például elmentek hozzátok, Niki, egy kutyakom szemináriumra, hogy a jelzés, mert van olyan, hogy a kutya úgy terhelődik, hogy a gazda nem látja. Látszólag részese a bulinak, valójában inkább elszenvedője.
Hová is tudunk eljutni ebben a erőforrás bevédés menedzselésében, mert igazából az egy illúzió, hogy ezt ki tudjuk venni a kutyából, hogy ő ne akarjon semmit a sajátjának felfogni, vagy ne akarja azt érezni, hogy ez most a hú de jó lenne, ha az enyém lenne ez a labda. Én ezt olyan szinten érzem a bőrömön, amit mondtál, hogy míg segi kutyámmal, őt bárkivel merném engedni labdázni, nyilván nem valakivel, aki ismert agresszor, de tudom, hogy ő, hogyha maximum valaki akarja azt a labdát, akkor jó, akarta és elfordul. Míg a másik kutyámat segin kívül, ha más kutya is jelen van, nem fogom engedni a szájába, vagy egy botot, vagy egy labdát, vagy akármit, mert pontosan tudom, hogy ha elég messze lesz, és nem figyelek oda, és nem veszem észre azt, hogy már neki egy pillanatra sok valaki, akkor ebből baj lehet. Tehát, hogy az, hogy itt menedzselni kell ezt a problémát, és hogy a gazda figyelme és tudatosság az elkerülhetetlen ahhoz, hogy ez egy nyugodt, sima, békés élet legyen, azt szerintem nagyon fontos kiemelni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, hogy elvállaltátok ezt a mai beszélgetést. Egy elég erős témát idéztünk fel. Valószínűleg lesz még erről szó. Vagy akár külön podcastként, vagy akár más podcastokban elő fog kerülni, és én azt hiszem, hogy nem tudtunk ma teljesség igényével ezzel a témával foglalkozni, de mindenképpen egy erős rátekintést igyekeztünk adni nektek, és remélem, hogy tudtunk segíteni az erőforrás bevédéssel kapcsolatban. Ha tetszett, akkor tartsatok velünk máskor is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Zsófi, Niki, köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.